Akkor Isten hozott benneteket a délutáni programban. Tudom, hogy ez a leghálátlanabb időpont, ez a délután 3 óra, egy ebéd után, meg ejtőzés után, tehát megint csak mondom, hogy aludni szabad, csak ne horkoljatok, ezt az egyet kérem. Egyébként szabad, de figyeljünk. Jó, amennyire tudunk, természetesen. Én is úgy vagyok vele, hogy na, nem baj, tehát így vagyunk. Attól még Isten nagy kegyelmeket készített nekünk a mai napra, még ami lesz a mai napból, sok minden lesz még. Mielőtt belevágnánk abba, hogy a saját magunkhoz fűződő viszony, még egy apró gyakorlati dolgot hogy mondjak el az Isten kapcsolattal kapcsolatban, hiszen minden kapcsolatról tudjuk, hogy amely kapcsolatot nem ápolunk, az a kapcsolat el fog hervadni. Amely kapcsolatért mindkét fél a kapcsolatban nem teszi meg a maga részét, annak a kapcsolatnak nincs jövője. Ez emberi kapcsolatainkra és Isten kapcsolatunkra is éppen úgy áll. Az emberi kapcsolatokban is, ha valaki csak aktív, csak ad, a másik csak passzív, csak befogad, csak kiszolgálja magát, kiszolgáltatja magát, az a kapcsolat nem fog fennállni, hiszen úgy él egy viszony, úgy él egy kapcsolat, ha mindkét fél a saját beleegyezése kapcsán, a saját szabad akarata kapcsán megteszi a másikért, amit csak ő tehet meg a másikért. Tehát ezt nem lehet pótolni. Az Istennel való kapcsolatunkban az a jobb ebből a szempontból, hogy ő mindig megteszi a maga részét, az egész biztos. Tehát Istennel való házasság az azért jó, mert egyből tudod, hogy hol van a probléma, ha valami hiba van a kapcsolatban. Ugye egyből lehet látni, ezért jó. Tehát meg van spórolva egy pár percnyi feszültség, mert emberi kapcsolatokban lehet egymásra mutogatni éveken keresztül. Hogy egy miattad van, nem, ez miattam van, a te miattad, az én miattam, ez ő miatta. Istennel való kapcsolatban legalább annyit tudok, hogy ha nem megy a kapcsolat, az akkor a készülékemben, az enyémben van, én készülékemben van a hiba. Legalább megsporoltam annyi időt, hogy hát mégse Istenre kentem a dolgot, mint olyan. Tehát ő megteszi a maga részét mindig a kapcsolatért. Az a kérdés, hogy én hogyan teszem meg a magam részemet, a saját részemet az ővele való kapcsolatért? És hogy ennek a kapcsolatnak, az Isten kapcsolatnak az ápolása, hogy ez egy napi szintű dolog legyen, ezt hívjuk egyébként úgy, hogy imádság. És erről szeretnék csak nagyon röviden beszélni, hiszen beszéltünk arról, ugye a kármelita misztikusok ezt nagyon explicit módon tanítják, hogy Istent nem kell magunkba invitálni, nem kell magunkba meghívni, ő ott lakik bennünk, fel kell fedeznünk csupán a bennünk való jelenlétét, de ez is még csak egy lépés, fontos lépés, de csak egy első lépés, hogy ezt felfedezem, innentől kezdve van az, hogy meg is akarok benne maradni. Tudom, hogy ő bennem él, és ez nagyon fontos, hogy tudom, de most jön az, hogy napról napra ebben a kapcsolatban benne is akarok maradni. Testvérek, ez épp olyan, hogy a házasság, az emberi házasság, az nem a házas élet vége. Elvileg ott kezdődik, nem? Tehát az az eleje. És onnantól még jön egy egész élet, amit le kell élni. Éppen ezért ez a lelki gyakorlat se arra vonatkozik csupán, hogy hogyan kössetek sikeresen házasságot, persze arra is. Arra vonatkozik sokkal inkább, hogy utána, mikor elmúlnak a mézes hetek, jön egy egész élet. És abban az egész életben minden áldott hétköznap azt a kapcsolatot ápolni kell a magam részéről, hogyha azt akarom, hogy a kapcsolat éljen. Éppen így az Istennel való kapcsolatban nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdem, és belátom, hogy ő feltételek nélkül szeret, elhiszem ezt, és hogy bennem lakik, de ezt napról napra kell ápolni. Ez a kapcsolat is a emberi gyöngeség miatt éppen olyan törékeny tud lenni, mint az emberi kapcsolataink. Tehát mi az a nagyon apró, könnyen megjegyezhető, mégis esszenciális, és hihetetlenül fontos dolog, amely által az Isten kapcsolatunkat a hétköznapok szintjén tudjuk karbantartani, ápolni, életben tartani, élővé tenni. Ez az ima, de az ima, most beszéljünk az imáról kevésbé vallásos módon. Mert hogy? Az ima ugye nem egyenlő kizárólag azzal, ez ugye a legfelső szint, hogy szövegeket mondok. Mozog a szám, és azon vallásos fonémák jönnek ki, mint olyan.
ez még önmagában lehet szép, ez a szóbeli imádság fönntarthatja az Istenre való figyelmemet, de nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokszor nem elég csupán az, hogy mondok szavakat. Jó, menjünk mélyebbre, menjünk a jezsuitákhoz, jó, mert akkor azt mondjuk, hogy elmélkedünk, és ez fantasztikus dolog, hogy az evangéliumot elképzelem, Jézus életét elképzelem, belehelyezkedem az evangéliumba. Csodálatos ima módszer, ha ez valakinek működik, és valaki táplálkozik ebből. Fantasztikus dolog. Én mégis még egy picit beljebb szeretnék menni, pontosan azért, hogy lássuk, hogy azért még ezen túl is van valami. Az ima nem állhat ennyiből, hogy szép képeket generálok a fejemben, mert akkor vigyázzunk, megint ott lehet valami produkciós hajlam bennünk, mondván, ha produkálok az imában, akkor vagyok az Isten által szeretve. Hogy ez bejön nagyon, hogy hány kiló imát mondok el, ugye sokan ezt így gondolják, hogy a szóbeli imának a lemérése kapcsán, elmondtam 3 rózsafüzért, biztos az Istennel nagyon jó vagyok, vagy produkáltam magamba szép érzéseket, szép képeket, szép összefüggéseket az Istenről. Ez lehet nagyon jó, de azért még itt is ott van az, hogy és amikor semmi nem megy, és amikor nem tudok se szóban, se az elmémben képeket, szövegeket megfogalmazni, vagy összefüggéseket, na akkor mi van? Na akkor vagyunk ott, amit hát Avilai Terézi, vagy Kármelita meditációnak, vagy belső imának mondunk, amire természetesen, vagy amit nem csak akkor gyakorolhatunk, ha képtelenek vagyunk a szóbeli és a elmélkedő imára, hanem amikor kedvünk van, bármikor gyakorolhatjuk ezt a fajta imádságot. Miért? Mert borzadályosan egyszerű, természetesen sajnos nagyon sokszor épp emiatt nagyon nehéz is. Mi kell a belső imához? Most hívjuk így ezt az ima műfajt, hogy belső ima. Mi kell hozzá? Kell egy megfelelő idő. Egy megfelelő idő, teljesen mindegy, hogy melyik az az idő, csak a napodból próbálj meg kiszakítani egy olyan minőségi időt, és nem mondom, hogy mennyiségi időt, mert Avilai Teréz is azt tanítja, hogy az ima nem mennyiségi idő kérdése, hanem minőségi idő kérdése. Ha ki tudsz szakítani a napodból valahány annyi percet, amit így exkluzíve az Istennel való kapcsolat ápolására fordítasz, akkor az már jó. Ezt találd meg kreatívan. Hol van a te életformádnak megfelelően, a te napi rendednek, munkarendednek, családi életednek, kapcsolatrendszerednek megfelelően, hol van a te sajátos X perced arra, hogy Istennel együtt légy egy ilyen kizárólagos módon, mert mindig együtt vagyunk vele. Együtt élünk vele, persze. Tehát Istennel nem csak akkor vagy együtt, ha imádkozol. Pláne nem akkor a templomba vagy, hogy csupán akkor vagyok vele. Akkor is vele vagyok, ha a templomba vagyok, akkor is, ha imádkozom, de úgy egész nap, úgy általában mindig. De mégis szükség van ilyen intim pillanatokra, ilyen kiemelt, exkluzív, intim pillanatokra ő vele. Kell egy megfelelő idő. Választ ki magadnak, hogy ez reggel van, vagy este, vagy valamikor, amikor úgy érzed, hogy na, ez most egy őneki adható idő. Utána kell egy hely. Kell egy hely. Milyen hely? Hát mondjuk így, hogy viszonylag egy nyugalmas hely. Ez a hely bármi lehet. Tudjátok, az imádságnak nincs kiemelt helye. Ott imádkozz, és úgy, ahogyan a szeretet legjobban benned felébred. Valaki templomban, valaki kápolnában, valaki a természetben, valaki itt, valaki ott, kinek milyen lehetősége és lelki beállítódása van. Itt csináld azt, ami neked tetszik, ami neked jó. Válaszd azt a helyet, ami egy ilyen nagyjából nyugalmas hely. Tudom, hogy a mai világban ez nagyon nehéz. Olyan helyet találni, ami azért legalább közeli zajoktól mentes. Mert hogy távoli zajok vannak, az szinte kikerülhetetlen. De hogy legalább egy olyan hely legyen, ahol legalább egy kis időt úgy el tudok tölteni, hogy azért nagyon engem körülvevő impulzusok, hangok, képek, dolgok úgy nincsenek, érdemes találni egy ilyet, ha van. Aztán a harmadik dolog, ami kell, tehát megvan az idő, megvan a hely, és kell még egy figyelni segítő testtartás. Figyelni segítő testtartás. Itt is legyél totálisan szabad. Olyan testhelyzetet vegyél fel, amely segít a figyelemben, hogy Krisztusra figyelj. Éppen ezért nincs ennek a testhelyzetnek megint valami legjobb módja, hogy hogyan kell imádkozni. Nem úgy imádkozz, hogy kényelmes is legyen, de azért ne annyira kényelmes, hogy egyből belealszol az imádságba, mert ott is megvan erre a veszély. Egy figyelni segítő testtartás. Tehát ezért nem jó például most végig, ha valaki most térdelve imádkozik, megfáj 5 perc múlva a térdje, még nem Jézuskára figyelek már, hanem a fájdalomra, jó? Akkor ezt nem választjuk. Akkor lehet, hogy vízszintesbe, jaj, most akkor elfekszek és akkor imádkozok, az nagyon jó önmagában, csak lehet, mivel az imádság, mint olyan, egyébként is kicsit lenyugtat. Egyébként is kicsit lelassítja a belső folyamatokat, tehát is mivel ott kicsit lassulok lefelé, ezért egy fekvő helyzetben megint csak nagyon nagy esély van arra, hogy ugye gyorsan elalszok bele. Tehát, hogy igen, tehát, hogy olyan testhelyzet kéne, hogy ne is fájjon, de azért ne is aludjak bele, hiszen az imádságban ott most én konkrétan figyelni akarok valakire, együtt akarok lenni valakivel. Tehát találj egy ilyen testtartást. Nagyon sokszor sokak az ülésnek a testtartását, hogy leülök egyenes háttal, vagy egy ilyen törökülésbe, vagy ilyen imazsámoljal, amilyen félig ülő, félig térdelő testhelyzet. Találd meg magadnak, amiben úgy érzed, hogy kényelmesen is ülsz, kényelmesen is vagy, de a figyelmed is közben fent tud maradni. És hogyha ez megvan, akkor igazából mi kell innentől kezdve? Semmi. Innentől kezdve mi van? Egy együttlét. Innentől kezdve nincs semmilyen aktivitás kifejtés. És ezt akarom nektek átadni, mint egy nagyon egyszerű ima módszert, hogy itt nem kell gondolkodni, hogy mit csináljak, mit mondjak, mire gondoljak. Semmit. Legyél vele. Hát hogy legyek vele? Úgy, hogy tudatosítsd magadban, idézd föl magadban azt, hogy ő benned él. Mivel az, hogy benned él, az tény. Nem kell beléd hozni őt magadba, csak emlékeztetni kell magad arra, hogy ő ott van. Ebben segíthet egy szentírási szöveg, segíthet egy ikon, segíthet egy kép, segíthet bármi, ami benned fülidézi az Isten jelenlétét. Hogy ott van 100%-osan benned. És hogyha fölidézted az ő jelenlétét, egy, és fölidézted az ő szeretetét, ugyanígy, idézd föl, nem rá kell őt venni, hogy szeressen, nem produkálni kell valamit, hogy szeressen, föl kell idézni ezt a már készen lévő 100%-os szeretetet, és hogyha ezt, hogy magadba fölidézted, ennyi az egész, akkor ezt a, tegyük fel 20 vagy 30 percet, így ebben a testhelyzetben fogom eltölteni úgy, hogy nem csinálok semmit, csak vagyok. Ővele vagyok. Úgy, mint két egymás nagyon-nagyon szerető személy, akiknek elég, ha nézik egymást, elég, ha egymás jelenlétében vannak. Avilai Teréz így mondja, ez az imádság, ez az együttlét. Így mondja, hogy sűrű, gyakori, négy szem közti együttlét azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Ő neki ez az ima definíciója. Négy szem közti együttlét azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Nem mondja, hogy valamit mondani kell, valamire gondolni kell, szabad természetesen szóbelimát végezni, szabad elmélkedni, ha a Krisztusra való figyelmemet ez serkenti, de ha úgy érzem, hogy ez csak egy teljesítményhajhászás, úgy érzem, hogy ugye itt jön be a nagy nehézség, hogy valamit csinálnom kell ahhoz, hogy engem, hogy én jó legyek, hogy ez az ima érvényes legyen, valamit produkálnom kell. És nem kell, mert Istennek te kell lesz, nem a produkciót kell neki. Azt akarja, hogy legyél velem, fogadd el az ölelését, és egyszerűen legyetek együtt. Az imádság, ez az együttlét. Testvérek, a mai ember nem nagyon tud lenni. Mindig valamit tenni akarunk. Mert azt hiszed, hogy akkor van értéked, ha csinálsz valamit. Akkor vagy jó, ha produktív vagy. És ugye a mai társadalom meg is mutatja, hogy akik nem produktívak, azok már ki is vannak írva a társadalomból valahol. Nem kell produktívnak lenni. Most itt per pillanat az imában ahhoz, hogy Istennel együtt légy. Egész nap úgyis produkció van, egész nap úgyis teljesíteni kell, hát legalább abban a 20 percben legyen már az, hogy nem kell semmit tennem. Éppen ezért, amikor ezért nem tudnak sokan imádkozni, mert azt hiszik, hogy az ima egy újabb teljesítmény kifejtés. És hazaérek a munkából fáradtan, és akkor, jaj, már megint imádkoznom kell, Jézus, tűz Máriam, ó, már hátam közepére. Mert miért? Mert azt hiszik, hogy na, most megint valamit dolgozni kell. Nem, az ima végre ez, hogy megpihenek. Hogy leülök azzal, aki engem a világon legjobban szeret, és együtt vagyok vele. És ennyi. Természetesen azért mondtam, hogy ez nehéz is tud lenni, mert amikor nem érnek bennünket ilyen impulzusok, tehát viszonylag egy csendes közegben vagyunk, nem érnek bennünket hangi, képi, stb. Impulzusok. És amikor mi is lenyugtattuk ezt a belső világunkat, nem imádkozunk szóbelileg semmit, nem jártatjuk az agyunkat semmin, akkor mi történik? Akkor az történik nagyon sokszor, hogy a bennünk egész nap elfojtott és lenyomott fantázia, kép, köteg és gondolat halmaz, az úgy elkezd belülünk tudatos szintre jönni. Pontosan, amit az impulzusok miatt egész nap lenyomunk, és nem figyelünk rájuk, pont az imádság alatt jönnek az eszünkbe a leghajmeresztőbb gondolatok, és a leginkább zavaró gondolatok, hogy most mi lesz meg, hogy lesz meg. És akkor sokan elkezdenek emiatt aggódni. Hogy lehetek én olyan, hogy pont a legszentebb pillanatokban jönnek ezek rám? Hát testvérem, azért, mert normális és egészséges ember vagy, ez úgy működik, hogy amint az impulzusoknak ez a gátja fölszakad, semmi nem nyomja le többé benne ezeket a gondolatokat, azok, mint a metrónak a szele, hogy nyomja előtte az alagútba, ugyanúgy ez jön fel, és akkor kész, följött. Semmi baj. Ez teljesen normális. És teljesen egészséges. Csak sokan mit csinálnak, és itt akad meg az imádság, elkezdenek a gondolataik ellen harcolni. Elkezdünk a zavaró fantázia képeink és gondolataink ellen küzdeni, de tudjátok, az agyunk úgy működik, hogy minél inkább valamire nem akarunk gondolni, annál inkább arra gondolunk. Amikor valamire nem akarsz gondolni, ebből a gondolatból fakadólag, hogy nem akarok arra gondolni, a tárgy, amire nem akarsz gondolni, ennek a képecskéje már is megjelent a fejedben. Pont azért, mert nem akartál rá gondolni. Így működünk. Tehát minél inkább küzdünk a gondolataink ellen, harcolunk ellenük és le akarjuk őket nyomni, azok annál erősebbek lesznek és soha nem mennek el onnan. De hogyha, mint ahogy a metró szele kinyomja magát és egyszer majd elmegy, ugyanígy mi is hagyhatnánk, hogy ezek a gondolatok, képek feljöjjenek, és ha nem harcolsz ellenük, akkor azok lehet pár perc után így pukkig kipukkadnak. És nem fognak többé zavarni. De ha harcolsz ellenük, ha küzdesz ellenük, akkor azok csak erőre kapnak és ott maradnak. Ezért, amikor följönnek a zavaró gondolatok, följönnek a fantázia képek, akkor mit csinálok? Ahogy a dal mondja, engedem, hadd menjen. Ez sláger, jó? Jó? Ennyi az egész. Engedem, hadd menjen, semmilyen bűnt nem követek el, semmit nem szomorítom meg a Jóistent, hogy mire gondolok? Semmire. Ez egyszerűen jön. És elengedem a gondolatokat. És amikor imádság közben vagyok az Úrral, Őrrá figyelek, és lehet, hogy 3 másodperc múlva a gondolataim elterülődnek valahova máshova, nem baj, gyöngéden, magamra való haragudás nélkül visszairányítom a tekintetemet Őrrá. Jó. 10 másodperc múlva megint le fog, hogy menni a tekintetem őróla. Nem baj. Ugyanazzal a gyöngétséggel visszahozom. Lesznek napok. Fronttól függően, hormonszintemtől függően, vérnyomásomtól függően, engem körülvevő bunkók számának függően lesznek napok, amikor ezt a mozgást, hogy figyelek őrá, de lemegy és vissza egy imádság alatt 3000-szer kell megcsinálnom, és lesznek napok, hogy csak 4-5-ször. Jó? Tehát nem az az imádságnak a minősége, hogy állandóan sikerült koncentrálnom, és sose vettem le a szememet tudatosan Krisztusról. Nem ez. Lejön a tekintetünk, máshogy teszünk be, de ha elkezdesz magadra haragudni, akkor ott vége az egésznek. Hogy én hogy lehetek ilyen? Ott vége van az egésznek. Gyöngéden visszahozod őre a tekintetedet. Ha erre napi 20-30 percet szánnánk, változna az életünk. Hogyha a világon a legfontosabb kapcsolati szálunkra, az Istennel való kapcsolatra csak napi 20 percet szánnánk, egészen más lenne. Annyi mindenre szánunk napi 20 percet, Istenem, csak számoljuk ki. Hogy mire szánunk fölösleges dolgokra napi 20 percet. Nem órákat mondok én, napi 20 percet, amikor leülök, és egyedül ő vele vagyok. Semmit nem csinálva, csupán így ebben a szerető figyelemben. Ha erre napi 20 percet szánnánk, akármennyire küzdelmes ez az imádság, és akármennyire sokszor küzdünk benne, attól még ennek a hatása meg lenne az életünkre. Jó, akkor menjünk is tovább. Ez lett volna akkor csak így a meditációnak, illetve a belső imának a tanulása, de akkor már is lépjünk át az önmagunkkal való kapcsolatra. Ez a másik szál, ez a másik oszlop, amire építenünk kell a másokkal való kapcsolatunkat. Ugye mondtam, hogy hiszem azt, és bízom abban, hogy az, akinek az Isten kapcsolata egyre görcsmentesebb lesz, és az önmagával való kapcsolata is egyre görcsmentesebb lesz, és feszültségmentesebb, ilyen arányban fogjuk tudni jól élni a másokkal való kapcsolatot. És ez nem csak arra való, hogy párt találj magadnak, hanem arra is, hogyha megtaláltad, és úgy érzed, hogy házasságot kell vele kötni, akkor egész életedben ki tud mellette tartani. Tehát ezek, amiket itt tanulunk, ez nem csak a párkeresésre vonatkozik. Ez az egész életünkre vonatkozó hozzáállásrendszer. Önmagunkkal való kapcsolat, ugye tudjuk, Jézus hármas meghívását adta a szeretetnek, nem kettős parancsot adott. Ugye szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ez a harmadik meghívás, ez oda bele van rejtve, csak ezt sokszor nem mondjuk, ezt sokszor valahogy így elmismásoljuk, pedig ott van. Ha nem szereted helyesen önmagadat, nem fogod tudni szeretni se az Isten, se a másik embert helyesen. Az önmagam iránt való helyes és egészséges szeretet annyira alapvető, hogyha ez nincs, akkor mind a másokkal, mind az Istennel való kapcsolatom ezt, ennek kárát szenvedheti. De hát én azt érzem néha-néha, hogy ez egy népszerűtlen és szinte elhallgatott, és meg az is lehet, hogy egyes körökben megbotránkoztató téma. Ma már talán egyre kevésbé, ma már talán mi papok is egyre jobban rájövünk, hogy erről beszélni kell. Ezt körül kell járni, alul, felül, minden szempontból ezt a témát, mert annyira alapvető, de sajnos ez nem volt mindig így, és ma is vannak körök, ahol ez nincs így. Sokan azt mondják, hogy hát nem azt tanultuk régen, hogy az önszeretet az rossz. Nem azt mondták nekünk, hogy tagadd meg önmagad, és hord a keresztet, ne foglalkozz magaddal. Foglalkozz az Istennel és a másik emberrel, de magaddal ne. Ne szeresd önmagad, sőt egyes szenteknél nem ez van piedesztára állítva, hogy mennyire gyűlölte önmagát, hogy megvetette önmagát, hogy macerálta önmagát, hogy vizélte önmagát. Hát, szerintem az a szent, az még egyáltalán nem volt a szentségben, aki ilyet csinált, vagy volt neki ilyen önmacerálás szakasza. Az lehet, Avilai Teréz is leírja, hogy a szenteknél van ilyen szakasz, hogy ilyen vezeklős, de aztán ez mind lenyugszik. Aztán a szent rájön arra, hogy a legnagyobb szeretet nem az, hogy megvetem magam Krisztusért, hanem a legnagyobb szeretet az, hogy szeretem magam helyesen Krisztusért. A legnagyobb szeretet nem az, hogy tönkreteszem az egészségemet Krisztusért, hanem a legnagyobb szeretet az, hogy vigyázok magamra Krisztusért. Miért? Mert nekem ez a földön dolgom van. Nekem az életemben felelősségem van valaki vagy valakik iránt, és ezért vigyáznom kell magamra. És ez sokkal nagyobb szeretet, mint tönkretenni magunkat. Tehát az önszeretet természetesen önmagában nem rossz. Amint átcsúszik önzésbe, és majd erről fogunk beszélni, amint átcsúszik önimádatba, amint átcsúszik egoizmusba, akkor az lehet probléma, igen. De azért majd azt is fogjuk mondani, az egoizmus, a narcisztikus önimádat is egy gyümölcse a helytelen önszeretetnek. Majd ezt meg fogjuk nézni. Tehát nem tudjuk se az Istent, se a másikat helyesen szeretni, ha nem szeretjük helyesen önmagunkat. Tehát mindjárt itt az első kérdés lehet számunkra, hogy hogyan szeretem én saját magamat? Hogyan vagyok én együtt saját magammal, mert Istennel együtt vagyok, jó van, másik emberrel próbálok együtt lenni, rendben van, de kihagyjuk néha a pakliból azt, hogy önmagammal is együtt kell élni, sőt, az a gáz, hogy önmagammal le kell élni egy egész életet. Tehát ez, belegondolunk, hogy most képzeld el, hogy ha magadat nem szereted, az milyen? Olyan valakivel kell leélni egy egész életed, akit nem szeretsz. Tehát amikor képzeld el, hogy van az életedben egy személy, akit ki nem állhatsz. Akit ha meglátsz már, feláll a hátadon a szőr, és ökörbe szorul a talpad, ha meglátod, bejön a terembe, a szobába, és egy percet nem bírsz ki vele, csak menjen már ki, jó van, kiment, oh, hál' Istennek, jó van, rendben van most már. De hogyha magaddal vagy így, hogy saját magadra gondolván borzadsz el, akkor az egy probléma van, hogy önmagadtól nem tudsz elszaladni. Önmagadat nem tudod kizárni az életedből. Magaddal le kell élni egy egész életet, és ezt nem lehet elszaladni. Tehát már itt jönne be az a halálosan logikus, bár természetesen embert próbáló feltételezés, hogy ezért érdemes magamat megszeretni. Érdemes magamat nem utálni, mert hogyha utálom magam, ha nem szeretem helyesen magam, akkor az össze vagyok zárva egy olyan valakivel, akit nem szeretek, és az nagyon rossz. Tehát már itt jön egy logikus első lépés, hogy hát érdemes magamat megszeretni, mert úgy sincs más lehetőségem. Mert hogy én vagyok, azon sajnos senki nem nagyon tud változtatni. Ez vagyok én, és így vagyok én. Viszont hogy én hogyan viszonyulok magamhoz, ez egy nagyon nagy kérdés. Hogyan sikerülhet magamat elfogadni? Milyen módon tudom megszeretni egészségesen önmagamat? Például induljunk ki a Teremtés könyvéből. Isten minket jónak teremtett. Emlékezzünk vissza. Isten a teremtéskor azt mondja, hogy ez jó. Látta Isten, hogy amit teremtett, az jó. Na és itt ez a jóság. Ez itt nem azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy ránézett, azt mondja, hogy hát nem rossz, úgy lehetett volna jobb is, de így sikerült, nem. Amikor azt mondja valakire, hogy jó, akkor ezzel nem csak egy minőség ellenőrzési megállapítást tesz róla, hogy jó, tehát a fröccsöntő gépből jó termék jött ki, nem. Amikor Isten azt mondja valakire, hogy jó, akkor ezzel azt a valakit a létezésében erősíti meg. Azaz, amikor Isten azt mondja neked, hogy jó, akkor ezzel azt mondja, hogy jó, hogy vagy. Akarom, hogy legyél. Akarom, hogy létezz. És Isten mindnyájunk teremtésekor ezt mondta, hogy te jó, hogy vagy. Én téged teremtettelek. Én akartam, hogy te létezzél és legyél. Senki sem selejt. Senki sem szemét. Senki sem a véletlen műve. Senki sem a gyártósorról leesett valami hibrid mutáns valaki. Isten nem is akarta. Ja, én azt mikor az jött, én ott sem voltam, nem láttam. Az csak a fröccsöntőgép aljából, hogy kiszaladt, én nem voltam ott mikor. Nem. Isten, amikor valakit teremt, akkor azt a valakit ő akarja. És ezt esetleg annyira felszabadító hallani. Főleg amikor nagyon sokan, nem csak ma, régen is, de manapság talán jobban nőhetnek fel úgy gyerekek és fiatalok, hogy azt mondják, hogy engem nem akar senki, és engem nem is akar azóta se senki. Engem nem vártak. Amikor én születtem, amikor én megfogantam, engem senki sem várt, engem senki sem akart, én besikerültem. Én csak becsúsztam egy terv ellenére. Annyira kontrollálatlan és vad éjszaka következménye volt az, hogy én megfogantam. Hát, szüleim aztán miattam házasodtak össze, és miattam is váltak el. Az én hibám az egész. Senki nem akart, senki nem várt, senki nem becézgetett, én egy teher voltam. És ugye sok-sok fiatal mondhatja ezt így. És bizony, hogyha ezt így mondja valaki, és ezt éli, akkor természetesen saját magára is ezt fogja gondolni, hogy engem senki nem akart. Senki nem várt, biztos, hogy az Isten se akart, és ő se várt engem. Tehát én egy semmire kellő valaki vagyok, aki ezen a világon csak egy megtűrt, aki csak beleesett ebbe a világba, de igazából akinek nincsen itt helye. És óriási felszabadítód lenni egy ilyen fiatal számára, amikor azt hallja, hogy várjál csak egy picit, lehet téged anyád, apád nem akart, de az Isten akart. Lehet, hogy téged nem várt senki, lehet, hogy akkor téged senki se becézgetett, ő várt. Ő neveden szólított. Ő a tenyerére rajzolt. Ő akarta, hogy létezz, és továbbra is akarja a te létezésedet. És amikor ezt mi is elmélyítjük magunkban, hogy Isten az én életemet konkrétan engem, aki vagyok, az a megismételhetetlen valaki, aki én vagyok, Isten ezt akarta, akkor már is elindulunk azon az úton, hogy elkezdjük értékelni saját magunkat. Mert hogy Isten, amire azt mondta, hogy jó, hogy szép, hogy értékes, akkor én milyen jogon mondom önmagamra azt, hogy nem, Uram, tévedsz. Én nem vagyok jó, nem vagyok szép, nem vagyok értékes. Hogyha ő jónak teremtett engem, akkor én milyen módon mondom azt, hogy nem, én nem vagyok jó. Te engem elrontottál, te engem elfuseráltál. Bizony, pontosan itt jön be ez a kérdés. Ha Isten szeret és elfogad engem úgy, ahogy vagyok, akkor ennek kapcsán nekem is el kell tudnom magam fogadni és szeretni úgy, ahogyan vagyok. Ez a teológiai kiinduló pont. Hogyha ő engem jónak teremthet, ha akarta, hogy létezzem, akkor én ebbe belegondolhatok, hogy tényleg valaki számára jó, hogy én létezem. És ő engem akart. A világon a legfontosabb személy engem akart. És amikor ebbe belegondolunk, már is alakulhat a saját magunkkal való viszonyunk. De hát valljuk be, még így is nagyon sokszor probléma, hogy nem fogadjuk el önmagunkat. Még így is nagyon sokszor probléma, hogy az önbizalmunkkal hadilában állunk. Még így is nagyon sokszor probléma, hogy azt mondjuk, hogy bár ne az lennék, aki vagyok, ne úgy néznék ki, aki vagyok, ne olyan családba, országba születtem volna ahová, bár csak ne ilyen képességeim lennének, bár csak ne ilyen határaim, betegségeim, megtörtségeim, sebeim lennének, mint amilyen vannak, bár csak olyan lennék, mint valaki más. Az a más valaki, akit azért sokszor elképzelek ott a fejemben. Az a fantázia személy, aki lehet akár egy élő személy is, akire olyan szívesen kiprojektálom azt, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő. És minél inkább kergetjük ezt a déli bábot, minél inkább máshoz akarunk hasonlítani, ahelyett, hogy saját magunkat elfogadnánk, amilyenek vagyunk, olyan mértékben kerülünk távol a saját magunkkal való helyes kapcsolattól. Hogyha nincs meg önmagamnak ez az őszinte elfogadása, hogyha belül az önbizalmam instabil, és úgy érzem, hogy én nem vagyok elég jó, nem vagyok elég értékes ahhoz, hogy létezzem, akkor ebből a bizonytalan önbizalomból fakadhat az életünkben az összes görcs. Fakadhat az életünkben az összes kapcsolati kudarc. És az is fakadhat az életünkben, most itt jön az, amit mondani akartam, hogy valakinél ez a kisebbségi komplexus, mert ez valahol az, tehát kevésnek érzem magam az élethez, kicsinek, nem elég jónak, ez az elég jó, tudod, nem elég jónak érzem magam, éppen ez megnyilvánulhat az életemben, igenis, egy önmegvető, depressziós állapotban is, egy öngyűlöletben, egy önmegvetésben, a kapcsolatok hanyagolásában, mások kerülésében, az, hogy én mindig csak azt tudom mondani, hogy miben nem vagyok jó, hogy mi nem sikerült, hogy mik voltak a kudarcaim. Ebben is megnyilvánulhat ez, de ugyanez a helytelen önbecsülés megnyilvánulhat az ön imádatban is. Ebben a narcisztikus hozzáállásban is, hogy én vagyok a világ közepe. Tehát aki öngyűlölő, az azt mondja, hogy mindenki jó, csak én nem. Aki pedig önimád, az azt mondja, hogy csak én vagyok jó, és senki más. És körülöttem gravitáljon az egész világegyetem, és mindenki más. Az én véleményem, az én tanácsaim, az én hozzáállásom, az az egyedül helyes és üdvözítő, és senki másé nem. De meg ne jegyünk, az önimádó ember nem azért önimádó, mert aki annyira rendben van az önbizalma, pontosan azért eshetünk ilyen narcisztikus hozzáállásokba, mert oly nagy belül az a kisebbségi komplexus, oly nagy belül az a bizonytalanság, hogy én ezt nem tudom máshogy kompenzálni csak azzal, ha mindenki fölé helyezem magam. Ha narcisztikus vagyok, önimádó vagyok, hogy az önimádó ember, ugye az mit tud csinálni, a narcisztikus személyiség zavarral küzdő ember, ugye annak nulla az empátiája mások felé. Tehát aki narcisztikus, az elvárja másoktól a szeretetet, szinte ki akarja csikarni a szeretetet másokból, hogyan? Egy ilyen grandiozitással, hogy ő a legnagyobb, ő a legjobb, ugye ez a grandiozitás, hogy beállítom magam, hogy én mindent láttam, mindenhol voltam, mindent tudok. Ez a valaki rendszeresen nagyít a saját tapasztalatairól, tehát átélt mondjuk ennyit, de azt úgy meséli el, mintha ekkora lett volna, tehát hogy Moszkvában nem osztogattak, hanem posztogattak, tudjátok, tehát amikor teljesen átfogalmazza a mesélését, és ezzel a grandiozitással elvárja, hogy mindenki engem szeressen, és az empátiám pedig nulla. Én nem tudok senkit megérteni. A narcisztikus embernek általában ilyen csodáló udvara van, hogy engem csodáljanak. A narcisztikus ember nagyon sokszor följogosítva érzi magát arra, hogy őt mindenki elfogadja, és mindenki egy bizonyos módon őt kezelje. Ő följogosultnak érzi magát bizonyos dolgokra. De ez, nehogy azt higgyük, hogy hát ő ennyire, hogy ő neki annyira rendben van az önbizalma. Nem. Pontosan azért van szükség erre, mert annyira nincsen rendben az önbizalma, hogy átcsúszott ebbe a másik végletbe. Nem az öngyűlölet látszólag, hanem látszólag az önimádat, de épp úgy az extrém pontokon vagyunk. Tehát mit kell csinálnunk megint csak? Mind a narcisztikus önimádatból, mind a depressziós öngyűlöletből el kell kezdenünk menni a középpont felé. Ezért mindenkinek megvan a maga kis útja. Valaki innen jön, valaki onnan jön. De egy irányba megyünk, méghozzá a középpont felé. Mi ez a középpont? Szintén Avilai Terézt idézem, aki szerint a középpont, ez a megoldás, ezt ő úgy hívja vallásos szóval, hogy az alázat, meg ne ijedjünk, hogy itt most az alázat, ugye megint csak vannak ilyen vallásos sztereotíp szavaink, amihez sztereotíp jelentés társul. Azt hiszük, hogy az alázatos ember pontosan az öngyűlölő. Azt hiszük. Hogy aki azt mondja, hogy én nem vagyok jó semmire, vállamat behúzom, fejemet 20 fokba elfordítom, én nem vagyok jó senkire, nem szeret senki, szerencsétlen vagyok, üssetek, verjetek, elviselem. Ez az alázatos ember. Kármelitáknál ez volt annak idején az alázat gyakorlat, nem az én időmben, hanem még sokkal régebben, hogy a testvérke kifeküdt az ebédlőnek a küszöbére, és ott minden többi testvér átlépte őt, amikor bejött, és hogyha ő ezt kibírta, akkor ő az alázatos. Az mindegy, hogy gyűlölt mindenkit, aki átlépett rajta, és mindenkit a pokolba kívánt, de hát attól, mivel ezt kibírta, ettől ő volt az alázatos. De ennek semmi köze az alázathoz. Az alázat nem ez a kisebbségi komplexusos önbehúzás, meg öngyűlölet, hanem az alázat mi, megint csak a Avilai Terézt idézve, az igazságban való járás, azaz a realitás elfogadása, a valóság elfogadása, ez az alázat. Az én személyes valóságom elfogadása. Amilyen a realitásban vagyok, amilyen a valóságban vagyok, annak az elfogadása, mert élhetek én, és ezt Pál Feri mondja olyan annyira meggyőzően, annyira jól, hány ember él realitás tévesztésben. Realitás tévesztésben élünk, hogy akár saját magunkat, akár a körülöttünk lévő világot egy más realitásból szemléljük. Tehát nem azt látjuk, ami van, hanem egy saját kiprojektált hozzáállásrendszer által ezt a világot magunk körül értelmezzük. Tipikusan realitás tévesztők, például nem tudom, azok, mondok egy példát, akik mindenhol és minden mögött összeesküvéseket látnak. Például mondok erre egy példát. Aki azt mondja, hogy semmi nem az, aminek látszik, senki nem mond igazat, itt mindenki hazudik, és mindenki összeesküszik, bizonyára ellenem. Tehát azért az is ott van, hogy bizonyára az ellen, aki mondja. Tehát akik állandóan mindenhol összeesküvés szimatolnak, az tipikusan egy ilyen realitástévesztés. Biztos, hogy vannak összeesküvések, vagy gonosz dolgok. Hogyne? De most arról van szó, aki mindenhol ezt látja. Tehát ez már egy ilyen paranoiához közeli állapot. És ez tipikusan egy realitástévesztés. Nem a valóságot látom, de a bennem lévő valóságról, a realitásról alkotott képet kivetítem mindenkire, és a hozzám legközelebbhez állókról is föl tudom tételezni, hogy esetleg ők is összeesküvők, esetleg ők is rosszat akarnak, esetleg ők is, nem tudom, mérget tesznek a tejámba. Pontosan ez a valóság tévesztés, realitás tévesztés. Természetesen nem kell, hogy mindenkinél ilyen patológikus méreteket öltsön ez. Hétköznapi szinten is meg szokott ez jelenni, például saját magunkkal kapcsolatban, hogy magunkról elképzelünk egy ideát, van magunkról egy képünk, ami egyszerűen nem egyezik a realitással. Akik vagyunk. Ez a kép vagy lefelé húz, a gyűlölet felé, a megvetés felé, vagy az önimádat felé húz. Ez a két eltérő kép. Ezzel szemben a megoldás megint csak az, hogy elfogadni a realitásomat. Ahogy és aki itt és most vagyok. Vagyok. Zárójel, miért tudom ezt elfogadni? És itt van megint, ezért kezdtem az egész lelkigyakorlatot az Isten kapcsolat kérdésével. Azért tudom elfogadni a saját valóságomat és realitásomat, mert szeretve vagyok. Azaz, nekem nem kell semmilyennek lennem, hogy az Isten szeressen. Nem kell semmit tennem ehhez. Egyszerűen legyek önmagam, mert az a valaki, aki én vagyok, az a valaki, akit Isten megteremtett, és az a egyedülálló valaki, akihez hasonló senki nincs ezen a világon, nem is volt és nem is lesz, azt valósítsam meg. Azzá váljak, aki vagyok. Pontosan ebből jön, és azért tudom megtenni, mert szeretve vagyok, nem csak önerőből, nem csak önszuggesszióból, hogy most bemagyarázom magamnak, hanem elfogadom azt a tényt, a hitem által, hogy mivel szeretve vagyok feltételek nélkül, és Isten engem akart, engem, és nem a magamról alkotott képet, nem a maszkomat, nem az állarcomat, nem az általam játszott szerepet akarta, hanem saját magamat akart. Testvérek, hány ember él színpadon? Az egész életét leélheti valaki a világot jelentő deszkákon, de bárhová, ahova megy, látszik, hogy egy szerepet játszik, és nem önmaga. Ezért le kell venni az összes szerepünket. Miért? Mert jók vagyunk mi, úgy, ahogy vagyunk. Pontosan ez a realitás elfogadás, a valóságom elfogadása. Hogy? Belenézek a tükörbe, például, és azt mondom, hogy gyerekek, ez vagyok én. Ezek az én képességeim. Nem értékelem magam erkölcsileg, álljunk meg egy szóra. Tehát amikor felsorolom, hogy miket fogadok el magamban, nem értékelem erkölcsileg, hogy ez most jó vagy rossz. Várjál, várjál, várjál. Most először csak listázd, hogy mi van benned és ki vagy te. Először kezdjük ezzel. Ne értékeld még. Mondd el, hogy ez vagyok én? Oké. Ezek az én képességeim. Ezt tudom. Ebben vagyok tehetséges. Hányan nem látják ezt, hogy miben jók? Miért? Megint csak azért, mert összehasonlítja magukat mással, hogy az ebbe sokkal jobb, meg az abba sokkal jobb. És ezzel te nem használod azt a saját képességedet, amit te kaptál. Ez vagyok én, ezek az én képességem. Ebbe vagyok jó, de ebben nagyon jó vagyok. Ezt én nagyon jól tudom. Lehet, hogy ez nem a Rivalda fénybe való óriási dolog, de amit én tudok, azt jól tudom. Aztán ezek az én határaim. Ebben nem vagyok jó. Ebben nem. Nagyon szeretnék benne jó lenni, de nem megy. Ezek az én határaim. Vannak határaim. Vannak olyan dolgaim, amiket nem tudok. Jó. Aztán menjünk tovább. Ez az én múltam. Hú, de nehéz. Hú, de nehéz lehet ez sokszor. Ez az én múltam. Már megtörtént. A múltam már kész van. A múltamon nem tudok semmit változtatni. Annyit tudok változtatni, hogy hogyan viszonyulok a múltamhoz. És ez a jelenben dől el. Alapelv, nem a múltam határoz meg engem most, hanem a mostani, jelenbeli hozzáállásom a múltamhoz, az határoz meg engem. A múltam önmagában nem tud meghatározni. Önmagában. Hanem az, hogy hogyan viszonyulok a múltamhoz. Látjátok, testvérek, ezért teljesen mindegy, mondjuk így, ilyen szempontból, hogy kinek milyen sebzett, sérült múltja van. Lehet rajta dolgozni, nem vagy determinálva. Lehet nagyon sérült gyerekkorod volt. És nagyon sérült múltad. Ott a tegnapi filmben a Will. Nagyon sérült volt a múltja. És mégis sikerült magán valaki segítségével dolgozni annyira, hogy a múltat bár nem tudja megváltoztatni, az mégse késztette őt arra, hogy a jelen életét eldobja. Mert tudta élni a jelenét, mert a jelenben megváltoztatta a hozzáállását a múltjához. A múltunkat nem tudjuk eltörölni, a múltunkat nem tudjuk megváltoztatni, viszont hadhat ránk a jelenben, ha azt el nem kezdjük föl dolgozni a múltunkat. És föl lehet dolgozni a múltunkat. Nem vagyunk arra ítélve, hogy állandóan egész életünkben a múltunk határozzon meg bennünket. A jelenben tehetünk lépéseket, erőfeszítéseket, kérhetünk segítséget valakitől, szakembertől akár, hogy segítsen a jelenbeli viszonyulásomat megváltoztatni a múltamhoz. Mert hogyha ez sikerül, akkor a múltam lehet akármilyen sérült, akármilyen sebzett, nem fogja meghatározni egy bizonyos szinten túl a jelenemet, és ebből kifolyólag a jövőmet. Tehát látjuk, a saját magam elfogadásához hozzátartozik a múltam elfogadása. Aztán a jelenem elfogadása is. Az, hogy most ez van, ez az élethelyzet, amiben vagyok, kész. Aztán itt van a jövőm elfogadása is, mert hát az is ott van, hogy bizony a jövőmmel is számot kell vetni. Valamilyen jövőbeli úton járhatok, és valami nem. Lehet, hogy bizonyos ajtók be vannak nekem zárva, de ne csak arra figyeljek, hanem figyeljek arra, hogy az élet milyen más ajtókat nyit ki számomra. Elfogadni a külsőm. Hű, ez még a másik olyan téma. A saját külsőnkre igent mondani. Ez vagyok, és ilyen vagyok, és kész. Aztán az élethelyzetem, hogy most ez van, ez a munkám, ebbe a családba születtem, ebbe vagyok, ebbe a városba, ebbe az országba, ebbe a helyzetbe, ez van. Testvérek, hogyha mindezekre egy nagy igent tudunk mondani, és ki tudjuk mondani szerintem azt a legszebb imát, a legszebb imád, amit Kern András meg is énekelt, és így hangzik, hogy ez van. Ez van. Ha ezt ki tudom mondani egy nagy ámennel a végén, az már nagyon közel van ahhoz, hogy magamat helyesen szeretem. Aki ki tudja mondani, hogy ez van, nem biztos, hogy ebben az ez vanban minden jó. Nem, van benne egy csomó sérülés. Van. Van benne egy csomó megváltoztatni való. Persze. De itt jön megint az alapelvünk. Nem fogok tudni változtatni azon, amin kell, addig, amíg a jelenemet itt és most el nem fogadom. Nem fogok tudni változtatni azon, amin érzem, hogy kell, ha az ittre és mostra el nem fogadom azt, és azt nem mondom, hogy most ez van. Ez vagyok, így vagyok. Ilyen a külsőm, ilyen a képességem, ilyen a határaim, ilyen a múltam, ilyen a jelenem, jövőm, élethelyzetem. Ez van. És hogyha erre igent mondok, nem keserűséggel, hanem az Isten kapcsolatomnak ezzel az újonnan fölfedezett frissességével, hogy ő engem így akar, és így szeret. És én szeretve vagyok 100%-osan általa, ezt az ez vant sokkal könnyebben ki tudjuk mondani. Tehát Isten úgy szeret, ahogy vagyok, de mellé tesszük természetesen, hogy túlságosan szeret ahhoz, hogy úgy is maradjak mindenben, ahogy vagyok. Persze. Itt jön be a változásnak a dimenziója, természetesen. Mert sokan vannak úgy, hogy ezt az ez van kicsit félrefordítják, és azt mondják, hogy nekem akkor már nem is kell változni. Ez van, ilyen vagyok, srácok, ne várjatok el tőlem többet, jó? Szokták ezt mondani, hogy én már 40 éves vagyok, én már nem változok. Szóval ilyeneket hall az ember, hogy 40 éves vagyok, és tőlem már ne várjon el senki, hogy változzak. Én azt hiszem, hogy egyetlen egy helyzet van, amikor ezt én is kimerném valakire mondani, hogy már nem változik. Tudjuk, hogy az emberben óriási potenciálok vannak, és óriási lehetőségek vannak, tehát életünk végéig, ugye mondják tudósok, hogy agyi kapacitásunk milyen apró százalékát használjuk meg minden, ez az ember, amíg csak vagyunk ezen a világon, tudunk változni, és hihetetlen kapacitások vannak bennünk. Egyetlen egy helyzet van, amikor ezt valakitől elfogadom, hogy én már nem tudok változni, akkor, amikor itt lesz kiterítve arra vatalon itt előttem, és én majd füstölöm meg minden hat helyről, és a négy gyertyai körülötte, és énekli a kórus a Liszt Liberát, na akkor azt mondom, hogy már nem változik az illető, mert meghót. Akkor már tényleg nem. De addig minden lehetőségünk, képességünk és potenciálunk megvan ahhoz, hogy változunk. De nem mondjuk olyan könnyen azt, hogy én már nem változok. Dehogy nem. Ó, de hogy mekkorát változol, hogyha például van rá elégséges motivációd, hogyha bejön az életedben egy krízis helyzet, hóha, olyan potenciálok jönnek elő bennünk, olyan képességek, amikről nem is gondoltunk eddig. Tehát természetesen az, hogy úgy vagyok szeretve, hogy vagyok, nem jelenti azt, hogy maradjak is így mindenben. Pontosan azért, mert önmagamra erkölcsi ítélet nélkül kimertem azt mondani, hogy ez vagyok. Ezáltal értettem meg azt is, hogy vannak bennem dolgok, amik változásra szorulnak. Igen. Megértettem, hogy azon a hozzáállásomon, azon a gondolkodásmódomon változtatni kéne. És ezt alázattal, a realitás elfogadásával megértettem, hogy nem vagyok én attól kevesebb. Nem vagyok én attól értéktelenebb, mert rájöttem, hogy segítségre szorulok. Atyám, Uram, Teremtőm. Hányan azt mondják, hogy például pszichológushoz csak a hülyék mennek. Aki segítséget kér, annak már nagyon komoly problémája van, bezzeg én. Én nem kérek segítséget, mert nekem nincs problémám. Aki ezt mondja, ott valószínű megint csak az óriási elfolytások vannak. Testvérek, én azt mondom, hogy az a normális, aki segítséget kér. Az van rendben önmagával, aki mer segítséget kérni attól, akitől úgy érzi, hogy segítségre van szüksége. Tehát nem az a probléma, hogy vannak bennünk változásra szoruló dolgok. Az a probléma, hogyha ezt elnyomjuk, és azt mondjuk, hogy nekem nem is kell már változni. Vannak bennem dolgok, amik változásra szorulnak, de, és itt jön, amit előbb is mondtam, sosem indulok el a változás útján, ha a jelen életemre, a hibáimmal együtt igent nem mondok. Sosem indulok el a változás felé, ha azzal együtt, a tényezővel együtt, amiből változni szeretnék, igent nem mondok az egészre, hogy vagyok. Tehát bennem van az is, hogy változtatni szeretnék azon, oké, lokalizálom, de arra is igent mondok, hogy most ez van. Azzal együtt, hogy azon még szeretnék változtatni. Amíg azt mondtam, most ez egy amíg azt mondtam, hogy majd akkor elfogadom magam, ha, milyen sokszor mondjuk ezt. Atya, jó van, igaza van, de most én ezzel egy kicsit várok, majd akkor elfogadom magam, ha. Majd akkor igent mondok magamra, ha. Ha lesz egy házastársam, akkor majd elfogadom magam. Ha elválok végre tőle, akkor elfogadom magam. Ha fogyok 10 kilót, elfogadom magam. Ha hízok 10 kilót, majd elfogadom magam. Ha lesz egy gyerekem, végre elfogadom magam. Ha ez lesz, ha az lesz, ha amaz lesz. Ha lesz munkám. Ha meggyógyulok valamiből. Ha sikerül változtatni valamin. Ha leszakok a dohányzásra. Majd akkor elfogadom magam. És amíg ezt mondjuk, addig megint csak egy gyönyörű, szép déli bábot kergetünk. Addig megint csak egy illúziót kergetünk. De amint azt mondom, hogy elfogadom magam itt és most, nem mondom soha többé, hogy elfogadom magam majd ha, hanem mindazzal a teher köteggel együtt, amiből változni szeretnék, azt mondom, hogy én is most itt már jól vagyok, és elfogadom magam, és az életem még így is teljes, el fogok indulni a változás útján. Ez most egy mondatba összefoglalva, nem azért kell változnom, hogy elfogadjam magam, hanem el kell fogadnom magam, hogy változhassak. Nem azért kell változnom, hogy elfogadjam magam, hanem el kell fogadnom magam, hogy változhassak. Nem szép ez? Én találtam ki csak azért. Na minden. Szóval ez nagyon-nagyon kell ehhez az úthoz. El kell magamat fogadni, és így indulok el a változás útján. Amíg az önelfogadást egy később időpontra teszem, addig pontosan az lesz, hogy nem fog sikerülni, és nem fogok tudni elindulni a változás útján. Jó, akkor a holnap fogjuk folytatni az előadás, még egy lesz, és akkor most egy pár információ következik.